Kedves gyerekek, először nektek szeretnék a Bibliából egy történetet feleleveníteni, elmondani. Lehet, hogy már ismeritek, hallottátok a történetet, de szeretném a történetre újból a figyelmet ráirányítani, és két tanulságot fogunk belőle levonni. A történet Izrael népe életében játszódik, amikor kezdik birtokba venni az ígéret földjét, és Jerikót beveszik. Emlékeztek Jerikó bevételére? Amikor a falak leomlanak, kiáltanak és leomlanak a falak? Most nem is erről a történetről szeretnék szólni, csak a történet, amiről most szól, ez közvetlenül ezután történik. Bevették ezt a hatalmas és erős várost, Jerikót, és az Úr azt mondta nekik, hogy nem szabad semmit sem elvenni a zsákmányból. Sokat zsákmányolhattak volna, de nem szabad semmit sem elvenni a zsákmányból. És utána, Jerikó bevétele után jön egy sokkal kisebb város, amit be kell venniük, egy jelentéktelen kis város, Ajinak hívták a várost. És képzeljétek el, hogy vereséget szenvedtek az izraeliták, hatalmas vereséget. Pedig egy kis jelentéktelen kis városka volt, Jerikót bevették, hatalmas győzelem, utána pedig vereséget szenvednek. A nép vezetője, Józsué, kétségbe van esve, hogy hát mitől volt ez a vereség, és az Úr, tudjátok, mit mondott neki? Azt mondta, hogy azért van ez a vereség, mert valaki engedetlen volt korábban a hadseregből, Izrael népéből, azaz nem is tudjuk pontosan, hogy milyen beosztása volt az illetőnek, de engedetlen volt, és hozzányúlt azokhoz a dolgokhoz, amikhez nem lett volna szabad hozzányúlni. Elvett azokból a dolgokból, amikről az Úr azt mondta, hogy ne vegyétek el magatoknak, nem szabad zsákmányolni. Ők zsákmányoltak, az egyik valaki zsákmányolt. Ezt a bácsit úgy hívták, hogy Ákán. Ez az Ákán talált ott ez aranyvesszőt, ezüst pénzeket, meg talált egy nagyon jó köntöst, egy nagyon-nagyon jó ilyen köpenyt, és úgy gondolta, hogy ezt neki el kell tenni. Engedetlen volt az Úr szava iránt. Az Úr azt mondta Józsuének, azért van ez a vereség, mert valaki engedetlen volt. Valaki olyat csinált, amit én mondtam, hogy ne tegyen. Igen, ám, de ki volt az? Még egyelőre nem lehetett tudni, hogy ki volt az. Az Úr azt mondta, hogy álljanak egymás mellé a törzsek. 12 törzs volt ugye Izraelben, álljanak egymás mellé a törzsek. És az Úr megmutatta, hogy melyik törzsből, tehát melyik óriási nagy családból volt, a Júda nemzetségéből. Utána így ment tovább, szűkebben melyik család. És így végül kijött az Úr rámutatott, hogy Ákán volt az, aki ezt a lopást, ezt a bűnt elkövette. Nála vannak az elrejtett dolgok. Amikor ez kiderült, nézzük meg, be is vallja ez a bizonyos Ákán, azt olvassuk az igében, Józsué könyvében, hogy elismeri, hogy ő tett el ezekből a dolgokból, és azt mondja, hogy bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Isten ellen, és ezt cselekedtem, láttam a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, 200 siklus ezüstöt és egy aranyvesszőt, amelynek súlya 50 siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvettem ezeket, és imé elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepén, az ezüst pedig alatta van. Tehát mit csinált ezekkel, hogy senki meg ne lássa, a sátornak az aljára tette, elásta ezeket, rá volt téve a sátra, hogy semmi ki ne derüljön, hogy ne tudja meg senki, hogy nála vannak ezek a dolgok. De az Úr nem hagyta ezt ennyiben, kiderítette, rámutatott, mert ugye az Isten mindent lát, amit az emberek nem látnak, az emberek szeme előtt rejtve van, ő azt is látja, és megmutatta, hogy igen, ott van a bűnös ember, és utána az Isten ítéletét végre kellett hajtani Ákánon és a családján. De ebből a történetből két tanulságot szeretnék levonni. Vajon ebből a történetből mi a legnagyobb tanulság? Igen? Igen, így van. Tehát, hogy olyan dolgot cselekedtek, ami helytelen volt. Elvettek abból, amiből nem lett volna szabad. Olyan dolgot tettek, amire az Úr azt mondta, hogy ne tegyük. És mi lett a következménye? A következménye az lett, hogy az Isten büntetése utolérte. Mert nem lehetett azt megtenni, hogy az Úr megtiltott valamit, és akkor azt mondom, mintha nem is tett, nem, mintha nem is mondta volna. A bűnnek van következménye. Nem lehet a rosszat büntetlenül cselekedni. De van még egy tanulság ebben a történetben. Amiről mi azt hisszük, hogy soha nem fog kitudódni, valami olyasmit cselekszünk, az is ki fog előbb-utóbb tudódni. Lehet, hogy nem azonnal, de előbb vagy utóbb ki fog tudódni. Ha én titokban a testvéremmel valami rosszat teszek, vagy titokban valami olyasmit csináltam, amiről azt hittem, hogy senki nem fogja ebben az életben megtudni, előbb-utóbb ki fog derülni. A Biblia egyértelműen azt mondja, hogy az Isten előbb vagy utóbb, de minden cselekedetet majd ítéletre elő fog hozni. Minden titkos dologgal együtt. Nem tehetünk olyat, amiről úgy gondoljuk, hogy na ezt most már soha senki nem fogja megtudni. Isten mindent lát, az ő angyalaival itt van mellettünk, mindent, amit cselekszünk, lejegyeznek az angyalok, feljegyzik a feljegyzések könyvébe, és azok ott vannak. Azokat nem lehet azt tenni, mintha nem is történt volna. Hadd kérdezzem meg befejezésül, egyetlen egy dolgot szeretnék kérdezni. Ha valami rosszat teszünk, és ott van már a feljegyzések könyvében, az angyal is feljegyezte a mi bűnünket, a mi helytelen dolgunkat, amit cselekedtünk. Hogy lehet ezt egyes egyedül jóvá tenni? Hogy lehet abból a könyvből a rossz cselekedeteket kihúzni? Ha megbánjuk a mi bűnünket, ha megbánjuk és jóvá tesszük, ha Istent kérjük, hogy bocsássa meg a mi bűneinket, akkor azok a bűnök kikerülnek abból a könyvből, megbocsátás iratik mellé, és az Úr is megbocsát, mintha el sem követtük volna. De a tanulság, ne tegyünk semmit olyat, amire az Úr azt mondja, hogy ne tegyük. És bármit teszünk, az Úr mindent pontosan lát, őt nem tudjuk becsapni. És azt kívánja, hogy tiszta szívből hűségesen engedelmeskedjünk neki. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg az igét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott levelénél. A korintusi levél, korintusi második levél, 4. fejezetéből olvasunk el egy igeszakaszt. A korintusi második levél, 4. fejezet, 16-tól terjedő verseiben a következőt olvassuk. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazonáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Nézzük meg ezt az igét. Hogy kezdődik ez az ige szakasz, amit olvastunk? Azt mondja, azért nem csüggedünk. Hadd kérdezzem meg, Pál apostol életében volt sok olyan körülmény, ami a csüggedésre, az elkeseredésre okot adott volna? Rengeteg körülmény volt az életében. Ugye, utána itt említést tesz a fizikai állapotnak a romlására, ugye azt mondja, ha mi külső emberünk meg is romol, az ő külső embere is ugye romlott, ugye a betegség által, ő is idősebb lett, és azon kívül rengeteg próba, nehézség várt az ő életében őrá, még azt követően is, amikor ezt írta, de a múltban is ez volt az élettapasztalata. És mégis mit tudott mindezekről mondani? Azt mondja, ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. És mit mond, hogy miért? Mert nem a láthatókra nézünk, amelyek ideig valók, hanem a láthatatlanokra, amelyek örökké valóak. Mit mond ez az ige? Pál apostol azt mondja, hogy ő azért tudott az élet problémáin, nehézségein, bajain felül kerekedni, mert nem azzal a szemmel nézte a körülményeket és a világot, amivel ember tömegek tekintik. Más volt az ő látóterében, másképp nézte az eseményeket. Nem azt nézte, ami a szeme előtt van. Nem a láthatóra nézett, amit meg lehet tapintani, amit érzékelni lehet, hanem ő a láthatatlanra szegezte a tekintetét. És ezért tudott Pál apostol hitben járni. Hitben járni, nyugodtan mondjuk ki, nem látásban, hitben járni. Nem a láthatókra nézett, hanem a láthatatlanokra. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretnék annyit elmondani, hogy alapvetően kétféle látásmód létezik a világunkban. Az egyik látásmódot Sátán akarja a mi lelkünkben elültetni, és ez a látásmód pedig nem más, mint hogy mi állandóan lefelé nézzünk, és azt tekintsük biztosnak, amit látunk, érzékelünk, megfogunk, tapintunk, amit valamelyik érzékszervünkkel, de érzékelni tudunk. Az Isten pedig felfelé akar bennünket irányítani, és azt mondja, hogy abban higgyél, amit nem látsz, amit az érzékszerveiddel, a jelenlegi érzékszerveiddel nem tudsz felfogni, egyedül csak a gondolataiddal, a szíveddel tudod elfogadni, azt mondja, erre tekintsél. És milyen érdekes. Az ige azt mondja, hogy amit meg tudunk fogni, amit mi érzékelni tudunk a mi érzékszerveinkkel, az a bizonytalan. Mi nem azt érezzük biztosnak? Mi azt érezzük biztosnak. Azt mondja az ige, hogy az a bizonytalan. És az a biztos, amit mi most nem látunk, és semmilyen módon érzékelni nem tudjuk. Hadd mondjam, azaz bocsánat kérdezek, miről beszélek? Ez micsoda? A Biblia egy definíciót ad erre. Mi ez? A zsidókhoz írott levélben, a 11. fejezetben, az első versben. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hit. Nem láttam. Nem tudom, soha életemben semmi látható, tapintható közelségben nem kerültem hozzá. De valóság, a nem látott dolgok valósága, abban való teljes meggyőződés. Igen, hadd mondjam, az Isten erre szeretne bennünket elvezetni, hogy mi a láthatatlan tekintsük valóságnak, és a láthatót teljesen ideiglenesnek, ideig óráig valónak. De hadd mondjam, ez egy óriási változás egy ember életében, hogy valaki idáig el tudjon jutni. Márpedig hadd mondjam, ha ez nincs bennünk, akkor nem nyerhetjük el az örök életet. Úgy töprengtem, és gondolkodtam azon, hogy tegyek említést egy idézetről, amit olvastam, több helyen olvastam. Az elmúlt évek folyamán többször valahogy a kezembe került ez, hallottam róla, belebotlottam egy valamilyen kis írásba, egy olyan írásba, ami egy nem létező valami. Nem létező, egy olyan dolgot mond el, ami lehetetlen. De ez a kis, nem történet, nem is tudom minek nevezem, ez egy milyen műfaj, egy annyira érzékletes kis valami, ami rávilágít arra, hogy igen, mi, ami körülvesz bennünket, azt tekintjük valóságnak, és nem tudjuk elképzelni azt, amit nem látunk, pedig az az igazi valóság. Nem tudom, ki az, aki közületek hallott már róla, vagy olvasta valahol arról a kis két magzatról szóló leírást, amelyik az anya méhében van, ikrek, és beszélgetnek egymással. Az egyik egy hívő, a másik egy hitetlen kis magzat. Azért mondom, lehetetlenség, az egész lehetetlenség, de annyira érzékletesen rávilágít arra, itt van nálam részletesen majd, aki, ha valaki nem ismerni, szívesen odaadom. Ugye arról szól, hogy az egyik megszólal az anya méhében, hogy te hiszel az eljövendő világban, az életben. A hitetlen azt mondja, hogy hát hogy hinnék, hát az lehetetlen. Akkor a kis hívő magzat elmondja, hogy de hát ott majd járni fogunk a lábunkkal, és enni fogunk a szánkkal. A hitetlen azt mondja, hogy ne mondj már ilyeneket. Hát a köldökzsinóron keresztül táplálnak bennünket, és járni a lábunkon? Hát itt fekszünk, hát hogy lehetséges ez? De igen, biztos, hogy majd lesz ott valami. És akkor folytatják a párbeszédet, és elmondja a kis hívő magzat, hogy majd a mama segíteni fog nekünk. A kis hitetlen azt mondja, hogy a mama? Hát ne nevettesd ki magad, te láttad már a mamát valaha? Azt mondja, nem, én nem láttam, soha nem láttam, de tudom, hogy van. És azt mondja, hát hogy hihetsz benne? Hát ha nem látod, akkor hogy hiszel benne? Azt mondja, csak csendesedj el. És ha elcsendesedsz, akkor meghalod az énekét, meghalod a szavát, megérzed, ha megsimít benne, megsimogat bennünket, mert benne élünk, ő benne, ő általa létezünk. És én azt hiszem, hogy az élet majd valahol ezután fog kezdődni, ha megszületünk. Nem tudom, hogy ismertétek-e ezt, és mondom, annyira nem is tudom megmondani, hogy ez milyen műfaj, és olyan lehetetlenségekről beszél, de annyira érzékletesen visszaadja, hogy mi, ami körülvesz bennünket, annál tovább nem tudunk látni. Nem tudjuk elképzelni, hogy más is létezik. Hogy majd repülni fogunk, meg az égbe megyünk fel, meg az Istent színről színre látjuk. Ezeket olyan nehezen tudjuk elképzelni, valami olyan mesének tűnik nekünk. Hadd kérdezem, egy kis magzatnak nem tűnhet mesének, hogy majd járni fog, meg enni fog, foga lesz, és a többi, és a többi. Igen, amilyen hihetetlennek tűnhet egy magzatnak ez, ugyanolyan hihetetlen, ami számunkra az, hogy igen, majd a mennybe kerülünk Istennel, ott leszünk vele együtt, és örökké fogunk élni. És hadd mondjam, az Isten hitetlenni akar bennünket ebben tenni. És hadd mondjam, nagyon sokszor előfordul még hívő emberek életében is, hogy elfogadjuk a Bibliát, a teológiai kérdéseket, hiszünk, igen, tudjuk, igen, a Biblia igazat mond, de hogy erre az életünket föltegyük, hogy igen, lesz egy olyan világ, ahol nem így fogunk közlekedni, hanem a csillagok között majd fogunk közlekedni, és ezres, és... Na ne, hát azért az már... Hát erre az életedet fölteszed, hogy majd akkor ott. Hát most ez vesz téged körül. Igen, Sátán ezt akarja bennünk elérni, és az Isten pedig felfelé akarja a mi tekintetünket folyamatosan irányítani. Hadd mondjam, hogy olyan sokszor hallottam emberektől, és most nem tudunk így erről beszélgetni, de azért mégiscsak megkérdezem magunknak, tegyük fel a kérdést, legalább gondolat szintjén megfogant-e már bennünk az, ha egyszer valamit kézzel foghatóan láthatnék, tapinthatnék, érzékelhetnék abból a világból, ami most láthatatlan a számomra, akkor sokkal könnyebb lenne, hogy a láthatatlant el tudjam fogadni élő valóságként. Volt már ilyen gondolat bennünk? Azt hiszem, hogy majdnem mindenkiben fölmerül. De nézzük meg, hogy a Szentírás arról beszél, hogy az ige bennünket és Isten bennünket úgy akar elvezetni a láthatatlanban való meggyőződésre, hogy ehhez nem ad látható bizonyítékot. Így akar bennünket elvezetni. És az ige még tovább is megy. Mert az ige azt mondja, ha én úgy jutok meggyőződésre a láthatatlan dolgok felől, hogy én nem láttam, de igazi meggyőződésre jutok, azt mondja az ige, hogy az erősebb, mintha én úgy jutok valamiben meggyőződésre, hogy a szememmel, vagy valamelyik érzékszervemmel valamilyen módon bizonyságot tudnék nyerni valaminek a létezéséről. És hadd mondjam, illetve kérdezném, mi hogy tudunk ilyen bizonyosságra eljutni valamilyen dolog felől? Hogy tudunk eljutni bizonyosságra? Hogy tudunk valamiben ilyen biztosak lenni, amit nem látunk? Hadd mondjam, egyes egyedül Isten lelke által, Isten munkája révén tudunk ilyenre eljutni, erre eljutni. És hadd mondjam, hogy ez az igén és Isten szaván alapul az ember életében, mert Isten mondja, és az Isten mindannyiunkkal olyan bizalmi kapcsolatba akar kerülni, hogy legyen alapja annak, hogy elhiggyük azt, amit még most nem látunk. Az Isten kialakít minden emberrel, legalábbis ki akar alakítani minden emberrel egy olyan bizalmi kapcsolatot, hogy az ember az életét tudja feltenni a nem látható dolgokra. Hogy alakítja ki ezt bennünk? Ugye először látható dolgokra tereli a mi figyelmünket. Az ígére olvassuk az ő szavát, és utána megtapasztaljuk azt, hogy milyen valóság, az életünkben hogy teljesednek ezek a csodálatos gondolatok. Aztán az életünkben vezet bennünket, élethelyzetekbe enged bennünket, csodák történnek a mi életünkben, megoldódnak problémák, ő bizonyságát adja annak, hogy ő lépett közbe a mi életünkben. Egyre több olyan dolgot cselekszik az ember életében, hogy az ember teljes bizonyosságra jut, hogy igen, ő létezik. Ő megcselekedte ezt is, azt is az én életemben. És ezek után az Isten tovább akar bennünket vezetni, és arra akar bennünket késztetni, hogy higgyünk azokban a dolgokban, amik majd eljövendőek, amiket most még egyáltalán nem tudunk érzékelni. De higgyük el, mert ő mondta. és ahogy igaz volt minden, amit idáig mondott nekünk, ezután is igaz lesz minden, és úgy fog teljesedni, ahogy azt ő mondta. Két történetre szeretnék hivatkozni, két bibliai személyre, akik eljutottak idáig, eddig a teljes meggyőződésig, hogy valóságnak vették a láthatatlant. Az egyik Mózes, akiről szeretnék szólni. Emlékszünk, amikor az egyiptomi kivonulásnak a nehézségei, a fáraó fenyegetése, az a rengeteg veszély, ami körülvette őt és a népet. Emlékszünk, mit mond a Szentírás a zsidókhoz írott levélben Mózesről? Ő erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Itt álljunk meg azért egy pillanatra, most erre, hogyha valaki hitetlen, vagy kételkedik, vagy úgy ellent akar mondani, akkor azért mondhat ellent, mert hát Mózes látta, nem? Ugye ott volt az égő csipkebokor, Mózessel az Úr színről színre beszélt, hát ezért neki könnyű volt. De erre mit tudunk mondani ellenérvként ennek a történetnek a kapcsán? Hadd kérdezzem meg az Úr jelenlétét szemmel láthatóan, hallhatóan, csak Mózes érzékelte? Nem, hanem az egész Izrael népe. Látták, tudták, hallották. És abból a népből hány ember ment be az ígéret földjére? Pedig látták, hallották, tudták, kézzel fogható bizonyságuk volt. És nem mentek be, mert nem jutottak el odáig, hogy a láthatatlanban teljes egészében hinni tudtak volna és bízni tudtak volna. Igen, tehát a látás önmagában nem vezeti az embert arra a hitre, amit az Isten az embernek adni akar. A másik, amit szeretnék megemlíteni, Elizeus története. Csak egy rövid gondolatot egy történetből, mert nagyon rohan az időnk, egy történetre szeretnék hivatkozni, amikor Szamáriában hatalmas éhség van, és lehetetlennek tűnik ugye az, hogy ez a helyzet megváltozó már szinte az éhhalál küszöbén állnak. És egyszer csak az Úr azt mondja ugye Elizeusnak, ezt az üzenetet bízza rá, hogy holnap ilyenkor eledel bősége lesz a városban. Holnap ilyenkor eledel bősége. Hihetőnek tűnik? Abszolút nem. Elizeus elmondja. Részletezi is, hogy mi, hogy lesz. Erre van egy főember, akire, ugye, aki a király mellett van, és ez a főember mit mondott? Ha csak az Isten ablakot nem csinál az égen, ugye? Hát különben ez lehetetlen. Tehát teljes hitetlenségnek ad hangot. És erre Elizeus mond valamit, és erre szeretnék hivatkozni. Azt mondja, hogy te a te szemeiddel meg fogod látni, de enni nem fogsz belőle. Mit mondott itt ki Elizeus? Amiben te egyáltalán nem hiszel, ami most még láthatatlan, valóság lesz. És egyszer te is meg fogod látni, de már késő lesz, hogy igazából hitre juss, mert már enni nem ehetsz belőle. Mit mond ezzel nekünk az ige? Ember, most juss el erre, most kell eljutnunk arra, hogy a láthatatlant igaz valóságnak, az egyedül igaz valóságnak értékeljük, mert el fog jönni az az idő, amikor ez a láthatatlan mindenki számára valóság lesz, látni fogja mindenki, de akkor már késő lesz azok számára, akik most nem jutottak el arra a bizonyosságra, hogy a láthatatlan dolgok azok igazából az értékesek, azok az örökkévaló dolgok. Szeretnék három igére hivatkozni, és ez a három ige mindegyik azt mondja, hogy nekünk erre kell eljutnunk ebben a láthatatlanban való teljes megbizonyosodásra. Az elsőt a Timóteusi első levél első fejezet 12. verséből így olvasom. Második levél, első fejezet, 12. verse azt mondja, amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Mit mond? Azt mondja, tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Tudom, biztos vagyok benne, valóságnak élem meg az isteni ígéretet. Majd arra szeretnélek kérni benneteket, három igét olvasunk, ez volt az első. És figyeljük meg, hogy a bizonyosságon kívül mi az, ami közös ebben a három igében. Tehát ez volt az első, amit olvastunk. Menjünk a másik igéhez, a Korintusi első levél 9. fejezet 25 és 26. verséhez. 25-26. verse pedig ezt mondja. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Talán csak idáig. Ezt a két verset. Mit mond? Úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Tehát biztosra futok. Tudom, biztosra futok. És a harmadik igét is olvassuk el a Péteri első levélből, az első fejezet 13. versét. Egyébként hadd mondjam, hogy ez az ige számomra valami egészen különleges ige. Olyan sokat töprengtem már ezen az igén, mert egész különleges dolgok vannak megfogalmazva. Az emberi gondolkodástól teljesen idegen az egész Biblia vers és az egész megfogalmazás. De nézzük meg, mit mond. 1. Péter első levele, első fejezet, 13. vers. Azt mondja, annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, amikor megjelen. Nem különös ez a Biblia vers? Azt mondja, úgy kezdi, hogy felövezvén elmétek derekait. Mit jelent ez a kifejezés, hogy felövezvén elmétek derekait? Mit jelent ez? Gondolkodjatok. Most vegyétek elő minden erőtöket, és gondolkodjatok. A gondolkodásra appellál. És azt mondja, mint józanok. Tehát ugye egyébként értjük, ugye józanul gondolkodjunk, és utána azt mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek. Nem érdekes? Hát gondolkodni, hát ez nem azt jelenti, hogy láttam valamit, meggyőződtem valamiről, tudom, a múlt történése valami, amiről, azt mondja, nem. Mint józanok tökéletesen reménykedjetek egy jövőbeni eseményre. Utal, azt mondja, amelyet Jézus Krisztus hoz néktek, ugye, amikor megjelenik. Hadd kérdezzem meg, ebben a három igében mi volt a közös? Három igét olvastunk, ebben mi volt mindegyikben a közös a bizonyosság mellett? Hogy az eljövendő örök életre tekint, az örök életre, a célra helyezi a figyelmet, a célra tekint előre mind a három ige. Erre szólítja fel az igében, erre szólít fel bennünket Isten az igén keresztül, hogy figyeljünk oda, hogy mit ígér nekünk, hogy miért a földi élküzdés, minden, ami itt ebben az életben történik, mi mindennek a célja, végcélja van, hogy az Isten az örök életet adja, adhassa nekünk ajándékba. Ezt helyezi az Isten a mi gondolatainknak a középpontjába. De nézzük tovább, és nézzük meg azt a gondolatot, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ez megvalósulhasson a mi életünkben. Mi szükséges, hogy erre a láthatatlan dologra mi ilyen valóságosan tudjunk tekinteni? Nem olvasom az igét, csak hivatkozni szeretnék a Kolossé levél 3. fejezet első 3 versére. Ott azt mondja Pál apostol, hogy ha mi ugye újjászülettünk, feltámadtunk a Krisztussal, akkor az odafelvalókat keressük, ahol Krisztus Jézus van, ugye az Atya jobbján ülvén. Azt mondja, ne a földiekkel törődjünk, hanem az odafelvalókkal törődjünk. Tehát ugye hangsúlyozza, hogy először ugye újjászületés szükséges ehhez, mert a testi érzéki ember erre képtelen, hogy valóságnak tekintse az Isten ígéretet. De utána még van egy másik gondolat ebben, azt mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek. Ez már egy tudatos cselekvésre hív bennünket, azt mondja, hogy ember, törődjél az odafelvalókkal a gondolataidban, legyenek ott állandóan az örökké való dolgok. Ez az ige nem csak azt jelenti, hogy a mi foglalkozásunkban mindenhol ott legyen az a fő gondolat, hogy igen, én nem ezért a világért élek, hanem azért, hogy majd üdvözülhessek és Istennel együtt lehessek, hanem az is benne van ebben a felszólításban, hogy ember, gondolkodjál az örök életen, gondolkodjál az ígéreten, amit Isten adott neked. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet felolvasni az Igehirdetések és Beszédek című könyvből, a következőt olvasom. Ha hagyjuk kedvükre kószálni gondolatainkat, akkor jelentéktelen dolgokon időzhetnek. Ezúton nem nyerünk áldást, ez nem válik javunkra. Létfontosságú eseményeket tár az Úr elénk. Jézus Krisztus eljövetelét, amikor a sírok megnyílnak, a halottak föltámadnak, és mi élők elváltozunk. Ez az esemény töltse be gondolatainkat, ez szorítson ki minden mást. Mit mond, az odafel valókkal törődjetek, az eljövendő dolgokkal, ezekkel foglalkozunk, ezek legyenek a mi gondolatainkban. Figyeljük tovább. Rá kell hát nevelnünk magunkat azokról a dolgokról beszélgetni, melyek békét és világosságot hoznak a mi számunkra. Amint beszélgetésünk a mennyről és mennyei dolgokról szól, Isten angyalai teljesen körülöttünk vannak. És mikor gondolatainkkal és szívünkkel közel húzódunk Istenhez, akkor ő is közel húzódik hozzánk. Szeretete a szívünkben van, és akkor az ajkunk is azt szólja. Nem csupán az a kötelességünk, hogy mennyei dolgokra neveljük gondolatainkat, hanem hogy szóljunk is ezekről. Nem döbbenetes ez az idézet, mit mond? Gondolkodjunk a mennyei dolgokról. De utána mit mond? Beszélgessünk is ezekről, az eljövendő dolgokról. Ne csak teológiai kérdésekről, ne csak hitelvekről, amik nagyon fontosak, de beszélgessünk az eljövendő dolgokról. Na de akkor hadd kérdezzem meg most, miért fontos beszélni is erről? Nem elég az, hogyha én erről gondolkodom? Mert azt mondta, hogy gondolkodjunk és beszéljünk ezekről a dolgokról, a nem látható dolgokról. Szeretnék egy idézetet felolvasni, amit nagyon-nagyon szeretek, a Nagyorvos lábnyomán című könyv 175. oldaláról. Lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Tehát, ha kimondjuk a mi gondolatainkat, és a gondolatainkban foglalkozunk az örök élettel, az eljövendő dolgokkal, nagyobb súlyt kapnak, igazából valósággá lesz számunkra, ha beszélünk is róla, kifejezzük őket. Utána azt mondja, míg a szavak gondolatokat fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. Ha többet beszélnénk hitünkről, ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érő áldásoknak, akkor mélyebben hinnénk és boldogabbak lennénk. Tehát visszahat az ember hitére, ha kifejezi azokat a gondolatokat, amelyek megfogadnak a szívében, akkor az visszahat a szívére, a hitére is, és a kettő egymást erősíti. Igen, ki is kell fejeznünk ezeket, beszélnünk kell ezekről. Neveljük szívünket és nyelvünket Isten páratlan szeretetének dicsőítésére. Figyeljük, neveljük szívünket és nyelvünket. Ez fog igazából majd visszahatni mireánk. De menjünk tovább, és nézzük meg azt a gondolatot, hogy miért szükséges, hogy ez már itt a Földön kialakuljon bennünk. Miért szükséges, hogy már most úgy tekintsünk a láthatatlanra, az Isten országára előre, az ígéretekre, amelyeket nekünk adott, mint igazi élő valóságra. Miért szükséges ez? Lukács evangéliuma 17. fejezetét lapozzuk fel, és a 17. fejezet 20-21. Versében szeretnék egy olyan igét olvasni, amit elég sokan félreértenek, és bizonyos kérdéseknek a cáfolataként szokták említeni. Mindjárt olvasom az igét. Lukács evangéliuma 17. fejezet 20 és 21. verse a következőt mondja. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felelt nékik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el, sem azt nem mondják, imé itt vagy imé amott van, mert imé az Isten országa ti bennetek van. Nem tudom, hallottátok-e már, hogy ellenérvként Jézus valóságos megjelenésével kapcsolatban emberek szokták ezt az igét mondani. Hogy hát maga Jézus mondta, hogy az ő országa nem szemmel láthatólag jő el, hanem az ő országa ti bennetek van. Erről csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy 2-3 biblia verssel később Jézus maga szól arról, hogy az ő eljövetele úgy lesz, hogy mint a villámlás, tehát mindenki meg fogja látni, ugye az ég egyik végétől a másikig, utána beszél az ő valóságos fizikai megjelenéséről. De Jézus mit akart ebben a 2 biblia versben hangsúlyozni? Amikor azt mondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el, és nem mondják, hogy itt vagy ott van, hanem az Isten országa bennetek van. Mit akart ezzel Jézus elmondani? Azt akarta elmondani, hogy mielőtt Jézus eljönne valóságosan, az ő országának az elvei ki kell, hogy itt alakuljanak a mi életünkben. Egy olyan országnak az elvei, alapelvei, amit még nem láttunk, ahol soha nem voltunk, ezek az alapelvek itt kell, hogy kialakuljanak bennünk. Itt kell nekünk alkalmassá válni egy olyan országra, amit még nem láttunk, még filmet sem láttunk róla, nem is, nem tudjuk, nem érzékeltük, de itt kell nekünk erre az országra alkalmassá válni. Mert ha itt nem jutunk erre alkalmassá, itt nem válunk erre alkalmassá, akkor nem fogunk a valóságos, fizikális valóságában megjelenő Isten országának a részese lenni. Hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek, hogy válhatunk mi alkalmasak az Isten országára? Szerintetek, hogy valósulhat ez meg bennünk, hogy az Isten országa, a menny, itt kialakuljon a mi életünkben? Ti erre mit válaszolnátok? Hogy alakulhat ez ki az emberben, az Isten országa? Olvastam ebben a könyvben, az Igehirdetések és Beszédek című könyvben egy nagyon-nagyon érdekes gondolatot, és ezt szeretném megemlíteni, tényleg csak egy-egy mondat. Azt mondja, nem mindnyájan vagyunk azonos jelleműek, mégis gyülekezetként hozott össze az Úr. Isten gyermekeinek tekintjük magunkat, és emlegetjük, hogy Isten városa a mi otthonunk. Még egy mondat. Mennyei Atyánk, mint gyülekezetet hoz össze minket, hogy növekedjünk az ismeretben, és alkalmassá váljunk a mennyei közösségre. Nem tudom, hogy ezek a gondolatok hogy érintenek bennünket. Mit olvasunk? Nem vagyunk mindnyájan azonos jelleműek. És az Isten egy gyülekezetbe helyezett bennünket. Mi a földi közösségnek a célja? Többek között. Az Úr miért nem akarja azt, hogy mi magányosan, elszigetelten, egyenként éljük meg valahol, külön elzárva a mi hitéletünket? Mert meg akar bennünket a közösségi életen keresztül, a gyülekezeti életen keresztül tanítani arra, hogy milyen lesz majd az örökké valóságban, azaz pontosabban fel akar bennünket készíteni a mennyei országra. Nem tudom, kedves testvérek, hogy ti hányszor jöttök szombaton a gyülekezetbe úgy, hogy most eljövök azért, mert ismét fejlődni akarok az Isten országára való alkalmasságomban. Hányszor jövünk így a gyülekezetbe? Pedig a gyülekezet ennek a kivált képpen való helye és alkalma. És mit olvastunk? Akinek megvan ez a könyv, érdemes elolvasni a 25-től a 31-ig terjedő oldalakat. Nagyon érdekes dolgokat fogalmaz itt meg Ellen White. Igen, nem vagyunk egyformák, legkülönfélébb dolgok merülnek fel a közösségben, és mégis a közösségen belül tanulhatjuk meg igazából a mennyre való felkészülést. Itt alakulhat ki Isten országa a mi szívünkben. Azt mondja, Isten előtti, csak egy idézetet olvasok, Isten előtti felelősségünk áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk. A közösségen belül, a világban, mindenhol. Na de erre azt mondhatjuk, hogy hát ez lehetetlen. Hát annyi probléma, annyi konfliktus van, hát lehetetlen. Szóval ezek a dolgok lehetetlenek, hogy mi itt így, ilyenekké tudjunk válni, felkészülni a mennyre. De szeretnék egy gondolatot megemlíteni az alap gondolatunkkal kapcsolatban. Egy idézetet olvasok ugyanennek a könyvnek a 30. oldaláról. Mikor mi a láthatatlan dolgokról beszélgetünk, az örökkévaló dolgokról, a mennyről, most nem sorolom tovább, ugye, erről szól végig, amiről idáig szóltunk az előzőekben, mikor ezekről és Jézus szeretetéről elmélkedtek, Figyeljétek ezt a mondatot? Szeretni fogjátok egymást, még akaratlanul is. Figyeljük meg ezt a mondatot? Szeretni fogjátok egymást, még akaratlanul is. Ha a mi szívünkben állandóan az örökké való reménység élne, ha mi erről beszélnénk, azt mondja, akkor ennek az lenne a következménye, hogy még akaratlanul is szeretnénk egymást. Nem tudjuk elképzelni, milyen áldások származnak abból, ha mi a láthatatlan dolgokat, az Isten ígéretét valóságnak tekintjük. Szeretnék egy másik idézetet is olvasni. A bizonyságtételek első kötet 428-429. Oldaláról egy nagyon fontos idézetet szeretnék olvasni. Figyeljük! Mennyi idő múlva számít az belépni a dicsőségben a mennyei angyalok társaságába? Így teszi fel a kérdést. Mennyi idő múlva? Mikor számít? Mikorra tervezzük ezt, ugye? Vagy mikorra gondoljuk, hogy mikor lesz ez valóság? De most figyeljük ezt a megjegyzést. Ne haragudjatok, muszáj felolvasnom. Jelenlegi állapototokban elcsúfítanátok az egész mennyet, ha befogadnának benneteket. A föld az alkalmassá válás helye. Egyetlen elvesztegetni való perced nincs. A mennyben minden csupa egyetértés, béke és szeretet. Nincs viszály, egyenetlenség, bíráskodás, rideg szavak, felhős homlok, civódás. Senki sem teheti be oda a lábát, akiben ilyen hibák vannak, melyek megrontják a békés boldogságot. Iparkodjatok gazdagodni a jó cselekedetekben, legyetek szíves adakozók, közlők, osztogatók, kincset gyűjtvén magatoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjétek az örök életet. Úgy tegyük föl magunknak a kérdést. Ugye azt a megjegyzést, bocsánat, azért hadd idézzem, amit már olyan sokszor idéztem, ezért csak kívülről idézem. Mit tesz most Jézus a mennyben? Népet vizsgál itt a földön. Hogy egyetértésben tudnának-e élni lázadozás nélkül a mennyben? Ennek az alkalma, ennek az időszaka van most itt az életünkben. Kialakul-e a menny értékrendje, a menny valósága, ami életünkben valóban láthatóvá válik, vagy nem? Ez az óriási kérdés. De ezt nem tudjuk elérni másképp, csak akkor, ha a mennyet, az eljövendő Isten országát kézzelfogható igazi valóságnak tekintjük. És most szeretnék olvasni még egy idézetet innen, ugyanebből a könyvből, az igehirdetések és beszédek 30-31. Oldaláról. Figyeljük meg ezt az idézetet. Idézi ugye azt, hogy ha egyel megcselekedtétek a legkisebbek közül, ugye akkor velem cselekedtétek, meg ugye itt idézi Jézus szavait. Figyeljük! Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei személyében. Annyira jó lenne, ha ott lenne a lelkünkben. Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei, az ő gyermekei személyében. Legyetek hát nagyon elővigyázatosak, miként sebzitek meg testvéreitek szívét. Figyeljük! Csak nem hazaértünk, már csak rövid ideig leszünk zarándokok és idegenek. Nem sokára otthon vagyunk, nem sokára. Már csak rövid ideig vagyunk itt zarándokok és idegenek. Az egész menny szívén viseli az emberek üdvösségét. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Olyan szép ez a mondat, hadd mondjam még egyszer, olyan egyszerű. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Álljunk meg itt egy pillanatra. Költöztetek már valaha az életben, egyik helyről a másikra. Nem csak az, amikor elutazunk valahova, egy hosszabb útra, egy-két hétre, hanem költözködni. Én hála a Jóistenek ideig még csak egyszer költözködtem, már arra nem nagyon emlékszem, de a munkahelyen többször kellett már költözködni. Iszonyú, hogy mi mindenre kell már előre gondolni, ugye? És ezt beszerezni, azt beszerezni. Szóval azért egy költözködés az nem egyszerű dolog. És itt van a felhívás. Készülődjetek a költözködésre. Hogy tudunk készülődni a költözködésre? Hogy a menny kialakul a szívünkben, az Isten országa kialakul itt folyamatosan a szívünkben. Gondolkozzatok folyvást a jobb mennyei hazáról. Már itt a földön tanuljátok meg énekelni az éneket. És most figyeljük, milyen énekről beszél. A legszebb ének, amelyet megtanultok, az az egymáshoz való szeretettel szólás. Figyeljük ezt az idézetet? A legszebb ének, amit meg kell itt tanulnunk, az egymáshoz való szeretettel szólás. Hiszen a mennyben a lakosok dolga, hogy egymás örömére legyenek. És most figyeljük ezt a mondatot. Hozd be ebbe az életbe az összes mennyet, amennyit csak tudsz. Hozd be az életedbe most az összes mennyet, amennyit csak be tudsz hozni az életedbe. Hadd diadalmaskodjunk az élő megváltóban, aki örök üdvösséggel szolgál minket. Igen, itt e földön kell, hogy kialakuljon a menny nyelvezete, az értékrendje a szívünkben. És akkor mi lesz velünk, amikor Jézus eljön? Akkor mi lesz velünk, amikor belépünk a mennybe, a mennyei Jeruzsálembe? Tudjátok, milyen érzés lesz ez? Az ember azt fogja szinte mondani, hogy hazaérkeztem. Hazaérkeztem olyan helyre, amit még soha nem láttam. Itt még nem voltam, de itthon vagyok. Volt már veletek úgy, hogy valami olyan helyre érkeztetek, ahol a légkör olyan volt, ami bennetek is van, és úgy éreztétek, hogy ez annyira olyan, amit szeretek, itthon vagyok. És volt már olyan, amikor valami olyan helyre léptünk, és olyan helyre kellett mennünk, aminek a lelkülete nagyon idegen volt a mi számunkra. Igen, az Úr azt akarja, hogy nehogy idegenek legyünk, mert akkor be sem mehetünk oda, hanem kialakuljon a menny a mi szívünkbe. Most láthatatlanul, hogy amikor az élő valóság legyen, akkor fel tudjunk sóhajtani, és hálát tudjunk adni, hogy hazaértünk, mert igen, ezek az elvek már ott vannak, élő valóság a mi szívünkben. Hadd mondjam, ilyen alapon voltak a hithősök, hogy mit vártak? Az örökké való országot várták, az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. És mit mondtak, hogy ebben a földi életben mik voltak? Idegenek és vándorok. Hogy lehet idegennek és vándornak lenni egy életben, amit látunk, ahol mozgunk? És oda vágyni, ott lenni otthon, amit még soha nem láttunk. Igen, erre kell nekünk mindannyiunknak eljutni. Különben nem mehetünk be az Isten országába. És befejezésül csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy mi lesz ennek a földi életben már a gyümölcse és eredménye, hogyha igazából a menny élő valóságként él a mi számunkra, a láthatatlan dolgok valóság, és ezt tekintjük az egyedüli igaz valóságnak ebben az életben. Három pontban szeretném összefoglalni. Az egyik nagyon megdöbbentett, hadd mondjam, nagyon megdöbbentett, a 46. oldalról ebből a könyvből egy mondatot a következőképpen olvasom. Mikor a világ látja, hogy hőn vágyunk valamely láthatatlan cél után, mely hitáltal élő valóság számunkra, ez tudakozódásra serkenti őket, és akkor látják, hogy van, amit érdemes elnyerni, mivel látják, hogy a hit csodálatos változást ért el életünkben és jellemünkben. Hadd mondjam, az embereknek ekkor tudjuk igazából a figyelmét Istenre irányítani, hogyha mi erről a láthatatlan dologról, mint valóságról beszélünk, ez ott van a szívünkben, és látják rajtunk, hogy élő valóság az, amiről mi beszélünk, és megváltoztatta a mi életünket. Ez az egyedüli útja, módja annak, hogy igazából embereknek Krisztust tudjuk bemutatni, és embereket Krisztushoz tudjunk vezetni. A második, amit szeretnék megemlíteni eredményeként annak, ha a láthatatlan dolgok, valóságok lesznek az életünkben, akkor fogunk tudni megállni a végidő legnagyobb megpróbáltatásai közepette is. Akkor fogunk tudni megállni. Hadd kérdezzem meg, az ember tud valamiért kockázatot vállalni, idézőjelben mondom, vagy valamiért az életét tudja az ember odaadni, ha nem egészen biztos benne? Ha nincs benne az, hogy tudom, kinek hittem, tudom, mi lesz ennek az útnak a vége, tudom, meg vagyok bizonyosodva róla, nem úgy futok, mint aki bizonytalanra, hát esetleg, hanem élő valóságnak tekintjük, csak így fogjuk tudni az előttünk álló nehézségeket is felvállalni, és mindent vállalni az előttünk levő célért, az ígéretért, Jézusért. És a harmadik dolog, ennél sokkal kisebb rendű, de mégis nagyon-nagyon fontos dolog. Akkor megvalósul az, amit az alapigénkben olvastunk. Hogy kezdődött az alapige? Pál apostol mit mondott? Azért nem csüggedünk. Azért nem csüggedünk. Ha az életünkben kialakul az, hogy valóban a láthatatlan dolgok, a valóságok, ami számunkra, akkor az élet minden nehézségét, minden megpróbáltatását így fogjuk tekinteni, hogy igen, ezt az Úr azért engedte meg, mert a láthatatlanra akar elkészíteni engem. Akkor semmiben nem fogunk megütközni, megbotlani. Akkor nem lesz semmi, ami letörne bennünket, ami kétségeskedővé tenne, ami csüggesztene bennünket. Szeretnék egyetlen egy záró idézetet olvasni a 492. oldalról a bizonyságtételek első kötetéből. Az élet megpróbáltatásai Isten eszközei, hogy eltávolítsák a tisztátalanságokat, gyöngeségeket és durvaságokat jellemünkből, és alkalmassá tegyenek az ártatlan, tiszta mennyei angyalok társaságára a dicsőségben. És most figyeljük ezek után ezt a mondatot, ezért olvastam az bevezetését is. De amint átmegyünk ezeken a próbákon, amint a szenvedés tüzei meggyúlnak alattunk, ne a lángokat nézzük, melyek láthatók, hanem rögzítsük tekintetünket a láthatatlanra, a dicsőség örök mértékére. Amíg ezt tesszük, a tűz nem emészt meg bennünket, hanem eltávolítja a salakot, és hétszerte tisztában kerülünk ki belőle, Isten pecsétjét viselve magunkon. Bármi történik itt a földi életben, ami nem szeretem esemény a mi életünkben, bármi, azt olvastuk, ne a tűz lángjára nézzünk, ami látható, hanem azt lássuk a láthatatlant, amiért az Úr megengedi a mi életünkben. És a láthatatlan pedig az üdvösség, az örök élet halhatatlan ajándéka, amit az Isten nekünk akar adni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy megtanuljunk hitben járni, nem látásban. Szívem mélyéből kívánom, hogy a láthatatlan, most még láthatatlan dolgok, ezek legyenek igaz valóság a mi életünkben, és ezért tudjunk mindent odaadni, hogy ezeket a dolgokat, amiket az Isten ígért nekünk, ezeket el tudjuk nyerni. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 153-as számú ének első és második verszakát énekeljük el. Tehát a 153-as számú közös énekünk első és második verszakát. Akik szeretnék és tehetik, azokkal leborulva imádkozunk, a többieket megkérem, hogy maradjanak állva.
Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani erről az élő reménységről, erről a valóságról, amelyet Te újból és újból a szemünk elé akarsz helyezni, az örök életet. Urunk, köszönjük, hogy ezt nekünk ajándékba akarod adni, hogyha ki tudod formálni ennek az országnak az alapelvét a mi életünkben. Urunk, köszönjük, hogy felfoghatatlan, számunkra felfoghatatlan mindaz, amit Te adni akarsz nekünk, a Téged szeretőknek. Köszönjük, Istenünk, hogy a Te ígédben olyan sok mindent elmondasz erről az országról, olyan sok mindenre rávilágítasz, de ugyanakkor azt is köszönjük, hogy azt is elmondod a Te ígédben, hogy erről mi emberi fogalmakkal és szavakkal nem igen tudunk gondolkodni, mert ez valami olyan lesz, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt. Urunk, köszönjük, hogy ezt Te készíted a Téged szeretőknek, és köszönjük, hogy ezek a lakhelyek készen vannak, és köszönjük, hogy bennünket is várnak. Urunk, kérünk adjat, hogy mi ezt élő valóságnak tekintsük. Urunk, mi annyira hajlamosak vagyunk ragaszkodni a földi dolgokhoz, annyira hajlamosak vagyunk inkább abban bízni, amit látunk, amit most meg tudunk érinteni, amit tapintani tudunk. Urunk, kérünk Téged, emeld fel a mi tekintetünket, és ne engedd, hogy Sátán ezzel kössön le bennünket, hanem Urunk, adjad, hogy felfelé tudjunk tekinteni, gondolkodjunk, beszéljünk az ígéretről, amelyet nekünk adtál, és köszönjük Istenünk, hogy ha mi valóban ezt tesszük, akkor a menny kialakul a mi szívünkben. Jézusunk, köszönjük, hogy veled összeköttetésben, élő összeköttetésben, Te rólad az ígéretről, az örök életről gondolkodva, kiformálódnak bennünk azok a jellemvonások, amelyeket a magunk legnagyobb erőfeszítésével sem tudunk elérni. Köszönjük, hogy akkor igazából szeretni tudunk. Akkor köszönjük, hogy a mennynek az összes alapelve, amit Jézusunk, Te bemutattál a földi életedben, akkor már itt láthatóvá lesz a mi számunkra, láthatóvá lesz a mi életünkben. És köszönjük, hogy így elkészülhetünk, Jézusunk, valóságosan is belépni a Te országodba. Kérünk Téged, könyörüljél rajtunk, és segíts nekünk. Te látod a mi egyéni próbáinkat, a mi egyéni küzdelmeinket, de Urunk, arra szeretnénk Téged kérni mindannyiunk életében bármit, amit megengedsz. Urunk, adjad, hogy ezt a célt szolgálja, hogy a láthatatlan most alakuljon ki az életünkben, hogy majd amikor az valóság lesz, akkor beléphessünk, és ott együtt lehessünk majd Te veled. Így segítsél nekünk, kérünk, mind gyülekezetnek, mind közösségnek, de egyéneknek, mindannyiunknak, ebben légy a mi segítségünkre, a Te végtelen kegyelmedből. Amen.
Istentiszteletünk befejezéseképpen a már megkezdett 153-as ének utolsó verszakát, harmadik verszakát énekeljük el.